Pangásával. Ugye pangásos esetben, pangásos gyomornyálkártya esetében ugye a nyálkártyában általában mi a probléma? Tehát pangás esetében a gyomornyálkártyában kis apró, amellett a nyálkártya friss állapotában ugye ilyen vöröses színű, kisebb apró bevérzések keletkeznek benne, hát ha megtalálom, akkor meg fogom mutatni. És ez az állapot általában egy elég veszélytelen dolog, de időnként ez kisebb felszínes eróziókkal is szövődik, és ennek megfelelően akkor ugye a nyálkahártya vérzése is jelentkezik, ami ugye a felső gasztrointesztinális vérzéssel is járhat. Na most itt nem látom azt a pangásos gyomrot, de szerintem előbb-utóbb elő fog kerülni. Itt láthatunk egy olyan gyomrot, ami ilyen rugászni kirakom, és akkor majd a végén mindenki meg tudja ezt nézni. A nyelőcső ugye itt látható, és itt van ugye a gyomor nyálkártya is. A gyomor nyálkártyán itt látunk kis apró feketés bevérzéseket, ugye ezek itt is van ebből több is. Ezek meglehetősen felszínes bevérzések, tehát a nyálkártya szintjét meg nem haladó bevérzések. Ezek eróziók. Amikor ez mélyebbé válik, ez a defektus, abban az esetben már akut fekélyekről beszélünk. Tehát itt ugye eróziókat látunk, ami mint látszik, hogy azért fekete, mert ugye a hemoglobinból, a gyomorsavval együtt ugye a savhematin képződik, és a savhematin az egy fekete színű pigment. Tehát ugye ez egy első féléves anyag. Tehát a feketék, ez frissen is fekete, tehát nem a formalintól fekete, frissen is fekete. A gyomorban lévő vér attól függ, hogy mennyi a gyomorsavhoz viszonyított aránya, attól függően az is lehet fekete, ugye ha kevés vérzés van, akkor általában fekete színű, hogyha több vérzés van, akkor abban az esetben pedig megfekteti, tehát egy vérzés színű marad a vérzés. Na most, mindjárt mutatom tovább, itt volt nekünk akkor egy olyan állapot, ami esetében valamiféle erőteljes károsító hatás alakul, hogy lépett fel, és ugye látjuk azt, hogy ebben az esetben a gyomornyálkahártyán hasonlóan az előző esethez kialakulnak ezek a feketés színűvel változások, és ezek azonban nagyobbak is, meg mélyebbek is egy kicsit. De most ezeket az állapotot, vagy ezt az állapotot akut fekélyeknek hívjuk. Tehát amikor a nyálkártya szintjét meghaladó károsodás van, az az akut fekélye. Ezekben mikroszkópusan ugye sarcövetképződés, hasonló jelenségek nem nagyon láthatóak, ugye ettől akut a folyamat. Hogyha ugye sarcövetképződés is van, és egyéb dolog is fellép, akkor már ugye krónikus fekélyről van szó. Na most a krónikus fekélyek általában 1-2 cm legnagyobb átmérője. Van azonban olyan ritka eset, amikor ezek nagyobbá válnak. Ugye, mint például itt van egy egészen nagy feké a gyomorban. Ez általában idősebb korban jellemző, hogy ilyen nagy óriás fekélyek alakulnak ki. Innen is a neve, hogy ez egy szerénis óriás feké. Na most a benignis fekére, ez azért jó példa, ez a szerénis óriás feké, hogy ilyen nagy, azért jó példa, mert ugye teljesen szemügyre tudjuk venni az összes jellemzőt az ilyen fekébetegségnek. Itt ugye látjuk azt, hogy a feké viszonylag életvédő. Az alja kicsit egyenetlen, helyenként ugye granulált, finoman granulált, és ugye granulátus szövetképzérnek, ilyen fibrinnel fedett granulátus szövetképzérnek az egésznek az alját. De ami leglényegesebb ugye az, hogy a feké széle éles. Hogyha a maligos transformáció van egy ilyen fekébetegség esetében, akkor a feké széle egyenetlen, és ugye látszik azt, hogy a nyálkártya infiltrátja is válik. A specifikus fekélybetegség a gyomor béltraktusban több helyen alakulhat ki. Ugye kialakult a nyelőcsőben, ahol barrat metaplázia vezet hozzá. Kialakult a gyomorban, duodénumban, kialakulhat még a jejnumban, és hogyha a gyomor, a bírót kettő gyomor eltávolítás utáni állapotban, ugye, hogyha a készítenek egy gastroenterosz anasztomózist, és kialakulhat még a megkezdő retikulumban. Öt helyen alakulhat ki gyomorfekély, vagy peptikus fekély, és öt jelentős körülménye is van, tehát mindenki egyébként egy ötöt kell tudni, erre is arra is. Az öt jelentős körülmény ugye egyrészt a penetráció, ami ugye gyakorlatilag egy szeret perforáció, tehát ugye egy alátámasztott szerv irányába történik a perforáció. Nagyon gyakorlatilag ugye a pankrász hátsó vagy pankrász irányú penetráció, a perforáció szegetére jelenik meg, mondhatnánk alakulás a gyomorfekélyeknél, illetve a nagyítés struktúra, ugye, ami például a pirulikus fekélyeknél, ami ugye fibrózissal itt látható, ugye, hogyha meg valaki meg megfogja gyakorlat vége felé, akkor egy tömböt kapik, tehát egy fibrózis van. Struktúra, tehát szűkületet okozhat egy gyomorfekély, és az utolsó és tényleg törvényen itt is látszik, hogy arrogálhat, tehát ez nem erózió, az arrózió, ereknek a sav általi felmaródás az arrózió, és itt van ugye egy arrodált ér, amiből ugye feltettően letális kivérzés is származott ebben az esetben. Na most a gastrointestinális traktus vérzéseinek nem csak ilyen okai lehetnek, hanem ugye egyéb okok is. Ugye felső gasztrointestinális vérzés ugye egy csoportban szokás tárgyalni, ami kiindul a nyelőcsőtől, ahhoz legyakabb a nyelőcső varikozítása vezetnek ehhez, ezt is fogunk még látni. A gyomornál ugye lehet az oka a gastrointestinális vérzésnek ugye a időgyomor fekély érarózióval, lehet az akut fekély, vagy az akut erózió gyomorvérzésnek az oka, tehát mind-mind okai a gyomorvérzésnek. És van egy speciális szindróma, ami a nyelőcső gyomorában ebben alakul ki. Itt láthatjuk, hogy ilyen hosszanti perepedések alakulnak ki a nyálkahártyán, és lacerációknak is hívjuk, vagy Malonivel szindrómának. Gyakori alkoholistákban, de nem kizárólag alkoholistákban alakul ki, tehát hányás kapcsán, vagy erőltetett köhögés kapcsán is kialakulhat a gyomornyálkártya ruptúrája, tehát ilyenkor a nyálkártya ruptúra van, a fal teljes vastagsága nem szakad át. Ezzel rokon állapot a Bohr-Halver-szindróma, amikor ezen a tájékon, vagy inkább a nyelvűcső disztális részén teljes falszakadás jön létre, ami megjelenik vissza járhat. Úgyhogy ez megint a felső gasztrointesztinális vérzés, hogy jellemző példával. Ezeket mindenki meg tudja tudni nélkül a gyakorlat végén. Nára tudjuk el, hogy azt mondja, hogy ha már nyelőcsőt említettem, akkor a nyelőcső bemutat még varikozitást, és ezt mindenki tudja, hogy a varikozitás az miért is alakul ki. Hát ugye a szekunder formája, ugye ez a portális hipertenzió miatt kiváltott folyamat. Látjuk, hogy ebben az esetben főképpen disztális a lokalizáltak, a nyelőcső disztális területén lokalizáltak a várikszok, ugye ebben nem disztál mérzők számozik. Van azonban ennek primer formája, amikor nem portális hipertóniával asszociált a varikozatás. Ez főképpen proximális, hogy a nyelőcső egész hosszában észlelhető. Itt ugye látszik a varikozatás, és itt dominálnak proximálisan volt, ez egy primer nyelőcső varikozatás. Szövődmények, hogy illetően azonosokkal kell számolni,